elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 47. Zsoltár magasztaló énekével tegyünk hitvallást annak az Úrnak a hatalmáról, kegyelméről, aki még a pogányokat is kegyelmébe fogadta. A 47. Zsoltár mindegyik versét énekeljük, az utolsó verse félvers, figyeljünk majd az éneklés során erre is. Magasztaljuk az Urat imádságban is. Csodálattal hódolunk előtted, mennyei atyánk, mert a te dicsőségednek valóban nincs vége. Hálásan köszönjük, hogy még a mi vétkeink sem vethetnek véget, mert a te bocsánatod, szabadításod most is ránk árasztottad, és köszönjük, hogy a te isteni dicsőséged és szentséged közelségébe jöhetünk. A gyülekezet közösségében. Hálásak vagyunk, Urunk, neked, amikor ma is segítettél az engedelmességben. Köszönjük azt az erőt, amit adtál az erőtlenségünkben. Hálásak vagyunk neked, Urunk, minden te ajándékaidért, akár testi, akár lelki legyen az. És arra kérünk, hogy az Isten tiszteleten ma is szólíts meg bennünket személyesen. Hadd lássunk téged hatalmasnak, kegyelmesnek. A bőti időszakban szeretnénk téged jobban megismerni, és így tisztulni, gyógyulni a lélek által, megújulni, és köszönjük, hogy azért szól most is a te igéd. És amikor hazamegyünk majd innen, segíts azt cselekedni is. Az Úr Jézusért kérjük ezt tőled, atyánk, hálaadással. Amen. Józsué könyve második részéből olvasom Isten írott igéjét. Józsué könyve második részéből az első verstől kezdődően, majd a hatodik rész 17. és 22. versétől kezdődő ige szakaszt. Józsué könyve második részéből tehát Isten írott igéje így szól. Akkor Józsué, Núm fia, titkon két kémet küldött Sittimből, s ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű parázna nőházába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették, vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta, igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vivő úton, a kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Még le sem feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szíhonnal és Óggal, az Emóriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr az Isten, fönn a mennyben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindeniküket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket kötélen az ablakon át, háza ugyanis a vár falánál volt, és így a várfalnál lakott. És ezt mondta nekik, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők. Rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki, nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonából font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét, és akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz halálának az oka, mi ártatlanok leszünk, de minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házba. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt, legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek. A piros kötelet pedig rákötötte az ablakra. A 6. rész 17. és a 22. versétől kezdődő szakaszban pedig így szól az ige. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué, menjetek be annak a parázna nőnek a házába, hozzátok ki onnan őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedői fiak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét, kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A város pedig mindenestül fölperzselték, csak az ezüstöt, az aranyat, meg a réz és vastárgyakat tették az úrházának a kincstárába. De a parázna Ráhábot, apja házanépét és mindenét életbe hagyta Józsué. Letelepedett Izraelbe, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Fiatal, családos, házaspáros barátaimmal beszélgettünk Ráháb életéről, és az ott hallott tapasztalatokat, igei gondolatokat is alapul véve szeretném a testvéreknek, ennek az ószövetségi hívő asszonynak az életét továbbadva elmondani azt a nagy örömhírt, hogy Isten kegyelme még egy ilyen bűnösnek is, mint ez a parázna nő volt, mennyire valóságosan megjelent, hogyan élte át, és mindebben hogyan volt szerepe az emberi oldalon az ő hitének. A Ráháb hitét figyeljük, de az isteni kegyelem hátterében. Az első gondolatban azt nézzük, hogy miért szorult Ráháb kegyelemre. Majd az ő hitét vizsgáljuk, hogy mennyire megmutatkozott a cselekedetében, és végül több mozzanatban is szeretném igazolni, mi mindenben látszik az isteni kegyelem megnyilvánulása ennek az asszonynak az életében. Ahogy hallottuk az ismert történetben, ezt a két fiatal kémet az ígéret földje és Jerikó kikémlelésére küldte el Józsué. És ők nagyon tudatosan mentek be ennek a parázna asszonynak a házába, hiszen ott remélhették, hogy rejtve maradhatnak. Abban az időben is a prostituáltak háza nyilvános háznak számított, sokan megfordultak idegenek is. Ezek a fiatalok azonban lelepleződtek. És a történet innentől fogva válik igazán izgalmassá, és hogy mondjam így, hogy a történet főszereplőjévé Ráháb válik innentől fogva. Vele kapcsolatban elég annyit elmondani, hogy kánoánita, azaz pogány nő, akinek az erkölcstelen foglalkozása jól tükrözi mindazt, ami jellemezte már abban az időben Kánaán földjét. Az az erkölcsi fertő, amely jellemzi nem csak a város, hanem az egész földet, Ráháb erkölcstelen cselekvése miatt is olyan, amilyen. Emlékezzünk arra, amikor Isten Ábrahámnak, ott a Mózes első könyve 15. részében olvasható ez, azt mondja, majd csak a negyedik nemzedék tér meg a te utódait közül erre a földre, az ígéret földjére, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. Mostanra, Ráháb idejére, Krisztus előtti 1400-as évek idejére betelt. Az Úr jogos ítéletének elérkezett az ideje. Izrael népe kész a végrehajtására. Ki kell írtani mindenkit Kánaán földjéről. Csecsemőt, felnőttet, öreget egyaránt. Azért, mert méltók az isteni haragra. Az isteni gyűlölet nem tudja tovább elhordozni a bűnnek ezt a fertőjét. Józsuéknak világos parancsba adta Isten, nem tekinthetnek szánalommal senkire sem. Ráháb parázna cselekedete miatt legkevésbé se lenne méltó arra, hogy esetleg őt megszánja bárki is. Hiszen ő még hasznot is húz utálatos bűnével. Ráháb tudatában volt mindennek. Ő tudta, hogy menthetetlen az Isten ítéletétől. Ő is fél és retteg a jerikóiakkal együtt. Tudja, hogy mit jelent számára Izrael istene haragja, és mit fog végrehajtani Józsué vezetésével a nép maga. A Ráháb szíve is megolvadt, nincs semmi bátorság benne sem, neki is el kell vesznie az engedetlenekkel együtt Jerikóban. Isten jogos ítélete miatt. Ráháb ezért szorul kegyelemre. Mondtam az elején, miért szorul kegyelemre Ráháb? mert ő is kánaánita, pogány, jerikói, bűnös asszony. Csak hogy nem érdemli meg a kegyelmet. És az isteni döntés egyértelmű vele kapcsolatban is, pusztulnia kell, hiszen elveszett bűnös. És itt a furcsa történés, hogy valami mégis történt. Ne feledjük azt el, hogy Ráháb természetesen hitt Istenben, csak nem az élő Istenben. Az is valószínű, hogy az ő parázna, elkölstelen élete része volt a kánaáni vallások kultikus prostitúció gyakorlatának. Most is ezen a délutánon, vagy estén, kora estén két férfi érkezett hozzá. És amikor benyitottak az ajtón, nem tudjuk, hogy azonnal felismerte, hogy ezek izraelita ifjak. Vagy lehet, hogy akkor tudta meg, hogy kik is ezek a férfiak, amikor Jerikó katonái kémelhárítása megérkeztek, és követelték tőle, hogy adja ki a kémeket? Nem tudjuk pontosan, hogy mikor ismerte fel őket. Azt tudjuk viszont egyértelműen, hogy amikor felismerte, és bajba kerültek, akkor azonnal cselekedett. Ott a háztetőn levő beszélgetésből, illetve azokból az új szövetségi kijelentés részekből, amelyek Ráhábról beszélnek, tudjuk, hogy Ráháb cselekedete mögött mély hite mutatkozott meg. A zsidókhoz írt levélben így szól vele kapcsolatban az írás: hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, befogadva a kémeket békességgel. Jakab levelében pedig éppen a cselekedetére vonatkoztatva használja őt példaképpen, hogy az ő élő hitét is, bibliai hitét is, az élő Istenbe vetett bizalmát a cselekedetek mutatták, igazolták. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatott meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Bizonságtételéből pedig kiderül, hogy ő most már nem pogány istenségben hisz, hanem ő az élő Isten hívője. De hogy történt a változás? Hiszen a kémek érkezéséig ő parázna kánaánita pogány nő. Amikor meg megérkeznek a kémek, és föl is ismeri őket, akkor minden megváltozott. Nem olvasunk bűnvallásáról. Nem olvasunk semmi olyanról, ami érzékeltetni azt a fajta megtérési, bűnbánati folyamatot, amit az Új Szövetségben sokszor hallunk. Viszont látjuk, mégis látjuk, hogy mindez végbe ment az ő belső lelki életében, hiszen bizonyságtétele árulkodik, hogy ő nagyon jó tudja, kicsoda az Isten előtt, tudja azt, hogy menthetetlen bűnös, és azt is tudja, hogy ennek az Istennek egyedül csak a kegyelme mentheti meg. És mivel mindezt tudja, ezért cselekszik. Egyszerű, hétköznapi tettet hajtott végre, ahogy olvastuk az újszövetségi példákból, befogadta házába a kémeket, majd pedig elbocsátotta gyorsan, sürgősen. Az itt szereplő kifejezések az újszövetségi helyeken valóban annyi, amikor valaki vendéget fogad a házba, szívesen, vendégszeretettel, békével, vendégül is látja, majd pedig elbocsátja. Ez egyszerű hétköznapi tett volt Ráháb részéről, a rendkívülisége abban mutatkozott meg, hogy mindezen keresztül megvédte a kémeket. Jakab levelében, ott a második részben Ráháb előtt Ábrahámot említi, mint aki szintén a cselekedetekkel igazolta, hogy ő valóban bízik Istenben, és ott egy nagyon rendkívüli eseményre utal Ábrahám életénél, amikor Izsákot kész föláldozni. Ráháb kapcsán viszont ezt az egyszerű hétköznapi tettet húzza alá, befogadta a kémeket, majd elbocsátotta. Természetesen közben az életüket mentette meg. Majd amikor beszélget velük, azt mondja, hogy én nagyon jól tudom, hogy ti kik vagytok, ki a ti istenetek, hogyan viszonyul hozzánk, én irántam is. Sokat hallott a 40 évvel azelőtt történt dolgokról. Érdekes, hogy ő jól emlékezik arra, hogy mi történt Izraellel. Pedig lehet, hogy Ráháb még akkor meg sem született, amikor mindez történt. Hiszen ő fiatal asszony lehetett, vagy látjuk a szolgálat második része kapcsán, hogy kinek is lett ő az édesanyja. Ha pedig már mégis 40 éves talán, akkor is biztos, hogy kis lánynak kellett lennie, amikor hallania kellett az egyiptomi szabadulásról. Ő azonban jól tudja, ez a meggyőződéses hitnek a kifejeződése, hogy tudom, bizony a ti istenetek az egyedüli Isten. Tudja, hogy kicsoda az Isten. És amikor azt mondja a kémeknek, hogy én szeretettel bántam veletek, ha lehet, ti is bánjatok ilyen szeretettel velem, akkor az ősi szövegben egy olyan kifejezés szerepel, ami fordítható így is, hogy kegyelemmel bántam veletek, irgalmasan bántam veletek. Ti is bánjatok velem ilyen kegyelmesen és irgalmasan. Meg amikor megesküdteti őket, akkor aláhúzza, hogy a ti szavatoknak én hiszek, ha izraeli férfiakként a ti istenetek nevében mondtok valamit, akkor a ti istenetek is azt fogja tenni, amit mondotok. Itt szeretném azt megemlíteni, hogy Ráháb itt kéri a kegyelmet. Ő azt mondja, én is kegyelmesen bántam veletek, kegyelmezzen nekem is a ti istenetek. Amint szólottatok, legyen úgy velem. Itt nem csupán az embereket szólítja meg, hanem Izrael istenét. És az a mozzanat, hogy ő azonnal kiteszi azt a kötelet az ablakra, érzékelteti, ő nem késlekedett, ő tudta, hogy csak az menti meg az életét, hogyha ő megteszi a maga részét, mert bízik Istenében, és ha Isten is megteszi azt, amire esküdtettek szolgái. Ráháb hitéről van most itt szó. Ő ítélet alatt levő pogány, bűnös nő, de cselekedete és a beszéde érzékelteti, hogy ő most már Istenben bízó asszony, aki tudja, hogy egyedül Isten kegyelme mentheti meg. És hogy ez mennyire igaz, az látszik, hogy ő nem is a maga életét akarja elsősorban menteni, hanem a családjáét is. Amikor barátaimmal, a családosokkal beszélgettünk erről az igéről, itt nagyon sok példát hoztunk, most ezeket nem szeretném elmondani, csak utalni rá, hogy Ráháb élete nagyon jól példázza a cselekedetekben megnyilvánuló hitet a családi élet kapcsán. Valószínű nem volt saját családja, azaz nem volt férje és gyermeke. De éltek még a szülei, a testvérei, azok családtagjai, az egész rokonság szerepel Ráháb szavaiban, meg a kémek szavaiban is, amikor mondják, hogy ki mindenkit készek megkímélni, ha ott lesznek a házban. Ráháb hitének az őszinteségét és valódiságát számomra az is igazolja, hogy a családtagjai ott lettek vele majd a házban. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogyan viselkedtek Lót családtagjai. Amikor Sodomát készült Isten megítélni, akkor a két angyal elmondta Jóbnak, szólj a családodnak, hogy meneküljenek. Emlékszünk arra, hogy nem volt 10 igaz sem Sodomában. Isten kegyelmesen meg akart könyörülni Lót családján is. És olyan megdöbbentő azt olvasni a Károli Bibliában, hogy amikor Lót próbálta figyelmeztetni a vejeit, meg a lányait, az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Lót szenvedélyesen próbált őket figyelmeztetni az ítéletre, Ők meg azt hitték, hogy tréfál, humorizál, ijeszget az Isten ítéletével. És emlékszünk, hogy a végén még a felesége sem menekült meg, csak ő meg a két lánya. Milyen lehetett Ráháb hite, miután a kémekket fölismerte és azonnal cselekedett, hogy a családtagjai abban a felfokozott és azért veszélyes helyzetben vállalták, hogy bemennek vele együtt a házba. Ne feledjük, hogy Józsuéjék egy héten át járták körbe a várost, összesen 13-szor majd. Ráháb családja pedig ott volt vele együtt a házban mindvégig. Mert ők hallgattak a figyelmeztetésre, és tudták, hogy csak Isten irgalma és kegyelme mentheti meg őket a biztos haláltól. Itt szeretném a személyes üzenetet először abban megfogalmazni, hogy nem véletlenül szerettem volna aláhúzni, hogy Ráháb cselekedete, amely az ő hitét igazolta, az új szövetségi kifjelentés fényében is különösképpen hangsúlyosan hétköznapi volt. Egyszerű hétköznapi cselekedet. Befogadta a házába a vendégeket. Ott gondoskodott róluk. A rendkívüliség abban volt, hogy megvédte az életüket, a maga életét is veszélyeztetve, majd nagyon bölcsen, tudatosan el is bocsátotta őket a legjobb időben. Ma is a hívő emberek, az Istenbe vetett hittel rendelkező emberek cselekedete ilyen egyszerű hétköznapi cselekedetekben is megnyilvánul. Olyanokban is természetesen, mint amikor Ábrahámnak meg kellett áldozni Izsákot. Az nagyon rendkívüli helyzet. Ráhábé a mindennapok egyszerűsége. És amit szeretnék aláhúzni, hogy ez a cselekedet csak akkor valósul meg, és ez a hit csak akkor igazi, amikor kegyelemre épül. Ráháb mindent azért tett, mert Isten kegyelmét akarta ezzel megragadni. Kegyelemre szoruló bűnös ezért tette azt, amit végeznie kellett. Amikor az Úr Jézus beszél a Máté Evangélium a 25. részében az ő jövetele kapcsán arról, hogy mit fog számon kérni majd az övéitől, ilyen egyszerű tetteket mond, hogy amikor éheztem, ennem adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok, és a többi. Más helyen azt mondja, ha valaki egy pohár vizet ad nektek, mondja a tanítványainak, azért, mert tanítványok vagytok, azt is számon tartja majd Isten. Ha valaki közülünk betegágyon fekvő szerettét ápolja, a hitből fakadó egyszerű hétköznapi, de mégis rendkívüli cselekedetek egy-egy pohár víz odanyújtásánál is megmutatkoznak. És néha nagy kegyelem kell ilyenkor, mert könnyen türelmetlenek leszünk, könnyen belefáradunk, amikor újra meg újra kell valamit végezni, pont azért, mert olyan hétköznapi tettek. Ha pedig arra gondolunk, hogy befogadni a házba valakit, az jutott eszembe, hogy Ráháb a családjára gondolt, szüleire, testvéreire, meg mindenkire. Hogyan fogadjuk be mi a kamasz gyerekeinket, amikor hazajönnek? Vajon a hitből fakadó cselekedeteket látják-e az életünkön, ha szülők vagy nagyszülők vagyunk? Vagy amikor érkezik az a hozzátartozó, aki olyan bűnös, akinek az életvitele olyan talán, mint Ráhábé volt. Lehet, hogy nem parázna, de nagyon bűnös. És hogyan viszonyulunk hozzá? Amikor pedig figyelmeztetnie kellett Ráhábnak a családtagjait, ez a történet azt hirdeti, hogy hallgattak rá. Ráháb cselekedete után olyan természetesen látszik a történetben, hogy hallgatnak a szavára. Hogyha mi a helyünkön vagyunk, és a hétköznapi, de néha rendkívüli tetteket végrehajtjuk otthon is, vagy itt a gyülekezetben, akkor lehet, hogy majd hallgatnak ránk egy idő után. Ráháb számára az Istennel való találkozás a 40 évvel korábban történtek miatt is megvalósult. Lehet, hogy mi 40 éven át végzünk valamit otthon, és majd utána látjuk annak a gyümölcsét, hogy még a családtagunk is tudja, hol van kegyelem, hogy menekülhet meg az ítélettől. Itt szeretném mindenképpen a bátorító példát aláhúzni Ráháb kapcsán. Ráháb tehát ítélet alatt van, ezért kegyelemre szorul. Látszik, hogy ő az ő egész cselekedetét és hitét erre építi, és azt mondja, igen, én kegyelemre szoruló vagyok, könyörüljön rajtam a ti istenetek, meg ti. De vajon megkönnyörül? Mi lesz vele, amikor majd Jerikó pusztul? Vajon a kegyelem megmenti az ítélettől? Ezért szerettem volna mindenképp felolvasni a 6. rész említett verseit is. A 17. vers azt a mozzanatot jelenítette meg, amikor már a 7. fordulón túl vannak, a 7. nap, emlékszünk 6 nap egyszer, 7. nap 7-szer kellett körbejárniuk, túl vannak a fordulón, még áll a kőfal, a papok kürtölnek, Józsué kiállt, és a kiáltásában megfogalmazza a nagy igazságot, Jerikónak pusztulni kell, de Ráháb házának nem. Ráháb és családja, amennyiben ott van a házban, meg kell, hogy meneküljön. Aztán omlik le a kőfal. Ráháb élete nem csak az ő hite miatt példa, és az új szövetségi kijelentés inkább erre teszi a hangsúlyt, hanem az isteni kegyelem miatt is. Ahogyan az ő hitét ez a kegyelem átjárja, munkája. Ráháb nem azért kapott kegyelmet, mert megszolgált érte. Ráháb azért tudott olyan cselekedeteket végrehajtani, és azért tudott hinni, mert neki is ajándék volt a hit. Kegyelemből van üdvösségetek, hit által. Nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Miben ragyog fel az Isten kegyelme a háttérben? Az először is abban, hogy például a kémek éppen az ő házába tértek be. Ez logikus is volt emberileg, de az egész történetből látszik, hogy nem volt véletlen, hogy ez a két fiatalember éppen az ő házába ment be. És így mindaz megtörténhetett Ráháb életében, amit az isteni kegyelem munkált. Aztán, amikor ő elkezdett cselekedni, és megvallotta az ő hitét, kegyelemre szoruló voltát, akkor ez a kegyelemre szoruló volta úgy jött elő, hogy az isteni kegyelem nem csak rajta könyörül, hanem kész az ő családján is könyörülni. Pedig ne feledjük, Sodomában is azt mondja az ige, nem volt 10 igaz, Jerikóban még kevesebb. Ráháb sem volt igaz, családja sem, de az isteni kegyelem meg akart rajtuk könyörülni. Amikor a fal leomlása előtt Józsué kijelentette, hogy életben maradhatnak, akkor ezzel a lelki vezető is kimondja, az isteni döntés, éljen ez a család. Jerikó pusztuljon, de ez a család és a háza maradjon életben. És amennyiben Ráháb háza a kőfalon volt, akkor a jerikói kőfal egyik része nem dőlt le, hiszen akkor a ház is összedőlt volna. Az újfordítású Biblia azt mondja, hogy kőfalánál volt, akkor pedig, ha le is dőlt az a kőfal, a házat nem bántotta, az biztos. De hagy húzom alá, hogy ott a héber szövegben inkább arra gondoltunk, hogy a ház a kőfalon volt. Ezt most azért szeretném aláhúzni, hogy a jerikói kőfalnak akkor az a része meg kellett, hogy maradjon. Hiszen ott állt egy ház, ami tele volt emberekkel, mert egy családon megkönyörült az Isten. Végrehajtotta az ítéletet, de az ítéletben, az ítélet végrehajtás során az ő kegyelme megoltalmazta azt a családot. És testvérek, én ezeket a mozzanatokat csupán bevezetőnek szántam az isteni kegyelem megmutatásában. A java az most jön. És ezzel szeretném befejezni a szolgálatot. Az isteni kegyelem abban is megnyilvánult, hogy Ráháb sokkal többet kapott annál, mint amit kért. Ő azt mondta, hagyj maradjunk életben. Könyörüljön meg rajtunk az Isten, rajtam is, meg a családon is. De a Római Levél 5. részében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Jézus meg azt mondta, hogy akinek nagyon sok bűne bocsátatik meg, az az ember tud csak igazán szeretni, mert tudja, hogy mennyire nem szorul, mennyire nem érdemli meg a kegyelmet, és mégis kapja. A 6. részben arról olvastunk, hogy amikor ledőlt a kőfal, akkor Józsué először beküldte a két fiatalt, hogy hozzátok ki azt a családot onnan. És nagyon beszédes az a mozzanat, hogy amikor kihozták őket, akkor a táboron kívül helyezték. Azaz, ez a pogány család nem méltó arra, hogy az Isten szent népével lakhasson, hiszen ott van az Úr sátora, ott van a szent láda. A szent láda közelében nem lehet pogány. Nem lehettek Isten népével közösségben. A táboron kívül telepedtek le. Emlékezzünk arra is, hogy amikor Izrael fiai közül valaki súlyosan vétkezett, akkor néha az volt az ítélet, hogy egy időre a táboron kívül kellett menni, tisztátalannak minősítve őt, és ott bűnbánatot tartani, és majd csak utána mehetett vissza. Ráháb is a családja a táboron kívül lett letelepítve egy darabig. Ez van a 6. rész 23. versében. Majd olvassuk a 24. versben, mi történt Jerikóval, azután pedig a 25. versben összefoglalja a Szentíró az egész történést, és kiderül, hogy a parázna Ráhábot pedig, és az ő atyaháza népét, és mindenit, amilyen volt, élni hagyta Józsué, de nem csak élni hagyta, így folytatja, és ott lakik az Izrael között minden mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket küldött Józsué, hogy kikémleljék Jerikót. Két verssel korábban azt mondja, Jerikó elfoglalás előtt a táboron kívül tették őt, aztán nem sokára mégiscsak bekerültek Izrael táborába. Ott telepítették le őket mégiscsak Izrael között. Pedig pogányok voltak. És mégis ott élhettek Izrael népe között. A Szent Sátor közelében az Úr népe között lakhattak. Az Új Szövetség is a hit hősök között említi ezt a pogányasszonyt. Jakab pedig az egyik legnagyobb hívő, Ábrahámmal együtt említve mondja, nem csak Ábrahám hite mutatkozott meg a cselekedetekben, hanem a pogány Ráhábé is. És talán most már sejtik a testvérek, hogy nem hagyhatjuk ki a Máté evangélium első része említését, ahol meg azt olvassuk, hogy ez a pogány, parázna, prostituált asszony a Messiásnak, az Úr Jézusnak lett az ősanyja. Az történt ugyanis, hogy miközben ott Izrael fiai között laktak, sátoroztak az egész családdal, az egyik izraelita fiú szemet vetett rá. Nem akárki volt ez a fiatal ember. Úgy hívták, hogy Salmon. Júda törzséből való, ráadásul Júda törzsi vezetőjének a fia. Azaz Júda fejedelme, fejedelmi fia volt az, akinek megtetszett ez a múltjára nézve igencsak erköstelen asszony. És ezt a pogány parázna nőt, de aki most már az Úr gyermeke, akinek az élete teljesen megváltozott, és ott ír Izrael között, feleségül vette. És a Rút könyvét, ha elolvassuk, és a Máté evangélium első részének 5. versét, akkor láthatjuk, Sálmon nemzi Boázt Ráhábtól, Boáz nemzi Obedet Rúttól, Obed nemzi Isait, Isai nemzi Dávid királyt. Ráháb Dávid királynak is az ősanyja lett, meg Jézusnak. Hogy mondjam így most már, Ráháb bekelült a Messiás családjába. Isten kegyelme ennyire megmutatkozott az ő életén. Ő csak életben akart maradni, Isten kegyelmennél sokkal többet adott. Az isteni kegyelem a messiás ősanyjává tette. Családtag lett. És így jutott eszembe az a gondolat, milyen érdekes, ő befogadta, vendégül látta a kémeket, és az Újszövetség ezt hírezteli róla hangsúlyosan, az Isten pedig befogadta az ő családjába. Ráháb is egyszerű hétköznapi tettet hajtott végre, és az Isten is egyszerű, kegyelmi hétköznapi tettet hajtott végre. Befogadta az Isten gyermekei családjába. Velünk is ez történt. Lehet, hogy mi nem voltunk olyan bűnösek, mint Ráháb, de mi is kegyelemre szorultunk, és befogadott az Úr a családjába. Ráháb élete tehát azt példázza, hogy a hívő ember ennyire szeretheti az Urát. Vajon a mi családunk, gyülekezetünk, ahova járunk, bárki, aki ismer bennünket, mennyire látja a hitből fakadó cselekedeteinket? Boáz Rútot fogadta be a családjába, és így lett Dávidnak a dédanyja. Nekünk kit kell befogadni? Kit kell elfogadni szeretetben? Ki iránt kell megmutatnunk, hogy mi is bűnösök vagyunk, mint te, de rajtunk könyörült a kegyelem. Az Új Szövetség fényében nagyon hangsúlyos, csak azt tudja Jézust is nagyon szeretni igazán, akinek sok bűne bocsátatott meg. És aki Jézus szereti, annak azt kell szeretni, aki ott van vele és körülötte. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged ezért a kegyelemért. Nem tudjuk neked megköszönni igazán, hogy még rajtunk is megkönnyörült ez a kegyelem. Hálát adunk neked érte. És szeretnénk nem csak szájunkkal, hanem cselekedetünkkel is megmutatni azt, hogy mennyire szeretünk téged. Segíts nekünk is úgy, mint Ráhábnak, megélni az egyszerű hétköznapi helyzetekben, vagy a rendkívülibb helyzetekben is, hogy mi hozzád ragaszkodunk, hogy mi kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, és hogy egyedül a te kegyelmed által tudunk bármit is tenni, ami kedves neked. Kérünk téged, hogy segíts nekünk is elhordozni azokat, akiket nehéz. Segíts, Urunk, hogy a szeretteink között úgy éljünk és úgy beszéljünk, ahogy Ráháb is tette. És köszönjük, Urunk, hogy bármikor megláthatjuk mi is ennek a gyümölcsét. Kérünk arra, hogy hadd lehessen a mi házunk is az a védelem és oltalom, ahol meg lehet ismerni a kegyelmet. Kérünk arra, Urunk, segíts így hordozni szeretetben gyermekeinket, unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket, és arra kérünk téged, hogy hagyd tudjunk rólad bizonyságot tenni a nagyon bűnösök között is. Urunk, mi is a nagyon bűnösök közé tartoztunk és tartozunk. Csak a te kegyelmed tud minket megtartani. Kérünk, könyörülj rajtunk most is. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is, az Úr Jézus nevéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 398. számú dicséretünk az Úr Jézus Úr voltáról tesz bizonyságot, Úr lesz a Jézus mindenütt. Énekeljük ezt az éneket, dicsőítve az Urat. Kérjük az Úr áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak az ismeretében. Neki legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.